Meleg Csilla, az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei egy. A tanulók egészség magatartásának pedagógiai stratégiákkal, módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolásához mindenek előtt az egészség fogalmát alkotó tartalmak feltárása és a neveléstudomány számára is elfogadható értelmezése szükséges. Mindennapi életünket, ismerősökkel és ismeretlenekkel való konvencionális és hivatalos kapcsolatainkat különböző körülmények és tényezők szabályozzák. E történések eredményesnek vagy eredménytelennek, harmonikusnak, semlegesnek vagy feszültségekkel terhesnek minősítése és megélése nagyrészt azon múlik, hogy verbális és nemverbális kommunikációink során használt jelrendszerek azonos értését feltételezzük. Fogalomhasználataink egyértelműségének a hiedelme magyarázza azt is, hogy értetlenül szemléljük evidensnek tartott alapigasságok visszatérően aktuális felfedezését. Ilyen evidenciának tekinthető, hogy az egészségérték, ugyanakkor azonban a társadalom statisztikai adatok egészségtelen életmód jellemzők sokaságát tárják fel. Az egészségszociológiai kutatások tovább árnyalják a képet az egészség társadalmi csoportok szerinti egyenlőtlen elosztásának a bemutatásával. Józan, 1994-2005, ezért feltételezhetjük, hogy az egészség is azon fogalmaink közé tartozik, melynek értelmezési tartománya jelentős eltéréseket mutathat, többféle tartalom és hangsúly sűrűsödik-e fogalom tartalmában. Az egészség fogalom tartalmi összetevőjének a feltárásakor kimutathatók azok a jellegzetességek, melyek területi, településbeli, például Európa és Afrika, Nyugat és Kelet-Európa, város és falu, társadalmi, magas és alacsony státuszúak, és demográfiai, fiatalok idősek, férfiak nők, dimenziók mentén jelenítenek meg más-más hangsúlyokat. 2. Az egészség fogalom pedagógiai értelmezéséhez e tartalmi összetevők feltárásán keresztül juthatunk el. Az egészség fogalom tartalma. Az egészség fogalom tartalma gazdag, sokrétű és heterogén, mely mást és mást hangsúlyozó tudományos és köznapi gondolkodásmódokban érhető tetten. Fitzpatrick, 1984, ezért az iskolai egészségnevelés alapját képező egészségfogalom pontos leírásához számba kell vennünk a már ismert tartalmi elemeket és mindazokat a körülményeket, melyeket tartalmak kialakulását meghatározzák. A tudományos egészség definíciók rendkívül sokfélék. Agleton, 1994, vannak, amelyek a testi-lelki betegségek hiányait rögzítik. 3. Az iskolai egészségnevelés újragondolásához azonban azok a megközelítések visznek közelebb bennünket, melyekben valaminek vagy valamiknek a megléte utal az egészségre. Ezekben az egészség felfogható a testi, lelki és szociális jólét állapotaként, 1946, vagy olyan fizikai és mentális egyensúlyként, melynek során az egyén optimális kapacitása birtokában a leghatékonyabban képes társadalmi szerepeinek a megvalósítására. Parsons, 1972, az egészség megint más felfogásban árucikké válik, üzleti tartalmat kap, amely nem csak elveszíthető, hanem meg is vásárolható. Magas befektetésekkel megvehető a luxusszintű egészségügyi ellátás, például magángyógyintézetek igénybevételével, eladható egészséges ételeken, testedzéseken, valamiről leszoktató vagy elszoktató programokon keresztül, visszavásárolható a sürgősségi ellátás igénybevételével és a gyógyszerek ártámogatásában, de el is veszíthető balesetek, betegségek következtében. Sehthúse, 1986, lehet azonban az egészség egyfajta attitűd is, az egyén törekvése és készsége az állandóan változó körülményekhez való adaptálódásra, vagy éppenséggel azoknak a faktoroknak az összessége, melyek az egyén személyes ereje maximális kifejtésében segítik. Dúbos, 1959, rövid körképünk az egészség különböző megközelítéseit és az azokhoz kapcsolódó tartalmi elemeket mutatta be. E megközelítések nem zárják ki egymást, mindegyik az egészség egy vagy több lényegi jellemzőjét találja meg. Ebből adódik, hogy nincs egyetlen igazi, egyetlen helyes definíció, ezért az egészség nevelés tudományi értelmezéséhez több szempont együttes figyelembevétele vezethet. Az egészség fogalom tartalma tovább bővíthető, ha kulturális kontextusba helyezzük az egészségről vallott felfogásokat. Hiszen hogy mikor, milyen esetekben lép át valaki szimbolikusan és per vagy konkrétan az egészség mesdjéről a betegségére, azt egészszerte ágazó forráskészleten alapul. Nem hagyható figyelmen kívül még az ezredforduló után sem, hogy milyen hagyományok, tradíciók, kulturális tartalmak jelölik ki különböző társadalmi csoportok és egyének esetében a házi gyógymódok érvényességi és alkalmazási ködét, határait vagy az elkerülhetetlen orvoshoz fordulást. Társadalmi és kulturális jelentést hordoz tehát az egészség fogalma abban a vonatkozásban, hogy az egészség és a betegség megítélésében hol és milyen választóvonal található, mi és hogyan szabályozza a beavatkozás vagy be nem avatkozás, a házi és per vagy professzionális orvoslás igénybevételét. A társadalmi kulturális jelentést hordozó egészségtartalmak szemléletmódbeli változásai végső soron a társadalmi történeti idő lenyomatai, ezért a temporalitást is a fogalom szerves részének tekintjük. Az általunk ismert legősibb egészségfelfogások fő jellemzője a holisztikus szemléletmód volt, mely a hangsúlyt az egyénen belüli, az emberek közötti és a környezettel kapcsolatos egyensúlyi állapotra helyezte. 4800-as évek tudományos mentalitása az egészségfelfogást sem hagyta érintetlenül. Szétszettük az univerzumot, és fogalmunk sincs, hogy rakjuk össze. Az előző évszázadban dollárbilliókat költöttünk a kutatásban a természet szétszedésére, csak most ismerjük be, hogy fogalmunk sincs arról, hogyan tovább kivéve, hogy még apróbb darabokra szedjük. Barabási, 2003-17, e tendencia az egészségfogalom tartalmát is módosította. A holisztikus látásmód, az egységes gondolatkörbe tartozó fogalom a természettudományok és az orvostudomány fejlődése következtében elemeire bomlott, és így az egészség biológiai majd társadalmi faktorai kerültek a figyelem középpontjába. A különböző egészségfelfogások ebben az időszakban aszerint differenciálódtak, hogy mekkora egymáshoz viszonyított súlyt adtak magyarázatukban a biológiai és a társadalmi tényezőknek. A mai modern egészségfelfogások közös sajátossága viszont az, hogy megfigyelhetők bennük a már bemutatott jellemzők, melyekre a szakirodalomban a biopszichoszociális egészség megnevezés utal. Mindehhez szervesen kapcsolódik az orvostudományban megfigyelhető gyökeres tartalmi fordulat, mely a kutatások irányát az egészség, és nem a betegség, forrásai felé fordította. Antonovsky, 1979-1987, 5. Az egészség az értékrendszerek hálózatában. Az egyes emberben szocializációja során számos érték alakul ki. A nemzetközi összehasonlító értékkutatásokból arról tájékozódhatunk, hogy a vizsgált nemzetek értékrendjében mely értékek vagy mely értékcsoportok tekinthetők dominánsnak, melyek kisebb súlyúaknak. Az egyes értékek rangsorolása alapján kialakuló kisebb célják mentalitásbeli, magatartásbeli sajátosságokat és különbséget mutatnak egy adott társadalmon belül és társadalma közötti se kutatások. Ások eredményeinek tükrében bizton állíthatjuk, hogy az egészség az alapértékek között található. Lassák, 1989, Varga, 2004, ugyanakkor ennek ellent mondanak az egészséges életvitel hiányára is utaló megbetegedési és halálozási statisztikák. Meleg, 1988, e látszólagos ellentmondás magyarázatát abban kereshetjük, hogy az értékek különféle módon és más-más értékek összekapcsolódásával kialakuló értékrendszerekbe ágyazódnak be. Az egyenként interiorizálódó értékek ereje és magatartásban is megnyilvánuló hatása attól függ, hogy az egyén domináns értékrendjében milyen más értékekkel együtt erősítik vagy gyengítik egymást. Az egészség esetében ez úgy értelmezhető, hogy bár rangsorbeli helye alapján előkelő helyet foglal el más értékekhez viszonyítva, ugyanakkor különböző értékrendszeri beágyazódása következtében az egyéni magatartásban megnyilvánuló hatása más és más lesz. Ezáltal válik életvezetésünk egészségessé vagy egészségtelenné, ugyanis az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg az életvitelünkre vonatkozó tudatos és per vagy nem tudatos döntéseket, választunk alternatívák között. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel azon az, egészséget is magában foglaló, értékrendszeren alapul, mellyel a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb világhoz viszonyulunk. Az egészség fogalom tartalmának társadalmi, kulturális és időkontextusba helyezésével, az egészségérték, kijelentés tehát különböző jelentéseket és viszonyulásokat hordozó alapigazságként kezelhetjük. Belátható ugyanis, hogy sem az egészség fogalom tartalmában, sem az egészség értékként megragadásában nem teremthető egységes jelentést eredményező konszenzus. A mélyebb mechanizmusok feltárására irányuló tudományos megközelítéssel azonban megengedhető, hogy az egészségérték alapigasságát értékrendszerhez kapcsolódó viszonyként értelmezzük. Kapitány és kapitány, 1983. Mivel az értékképződési folyamatban a szocializációs csatornák kiemelt szerepet játszanak, érdemes újból átgondolnunk az egészségérték kiépítésében, formálásában meglévő lehetőségeiket és feladataikat. Meleg, 1986. Hogy a család és az iskola, mint az egyén legfőbb szocializációs csatornái egymást erősítsék az egészség értékének közvetítésében, ahhoz elengedhetetlen az a tudás, melynek segítségével az egészségnek az értékrendszerbe való beágyazottságáról alkothatunk képet. Kutatási eredmények segítik az eligazodást. A biológiai vagyonnal való sáfárkodásról árulkodnak az iskolázottság és a szociokulturális háttér szerint elkülönülő megbetegedési és halálozási adatok. Azokban a társadalmi csoportokban, ahol az átlagnál magasabb a születéskor várható élettartam, ahol a megbetegedések súlya és gyakorisága átlag alatti, ott azt feltételezhetjük, hogy az egészségérték olyan más értékek közé ágyazódott be, melyekkel együtt egészséget támogató értékrendszer és életvezetési gyakorlat szerveződött. Azokban a társadalmi csoportokban viszont, ahol átlag alatti a születéskor várható élettartam és ezzel egyidejűleg átlag felettiek a megbetegedések, ott az önmagában esetleg értéknek vallott egészség támogató értékek hiányában, vagy az egészséggel ellentétes értékek között nem volt képes az életvezetés során dominanciára szert tenni, hatása háttérbe szorult. Ezekben az esetekben beszélhetünk veszélyeztetett csoportokról, mégpedig nem csak a felnövekvő, hanem a még meg sem született gyermekek vonatkozásában is. A család ugyanis mint elsődleges szocializációs közeg kitüntetett szerepet tölt be az értékek kialakításában és rendszeri szerveződésében. Egészséges nemzedékeket nevelni, a biológiai vagyont magas szinten tovább örökíteni azok a családok képesek, melyek értékrendszerükkel mint mintával gyermekeik nevelésén keresztül segítik az egyes értékek megfelelő rendszerbe szerveződésének folyamatát. Ezért az intézményes egészségnevelés újragondolásakor nem elégséges csupán az egészségérték mi voltára koncentrálnunk, hanem el kell keresnünk azokat a támogató értékeket is, melyekkel együtt várható csak el az életmódban is tükröződő hatás. Kutatási eredmények szerint a mentál higiénével, az interpersonális kapcsolatok minőségével, a probléma megoldással, a konfliktus kezelés flexibilitásával összefüggő értékrendszer az, mely az egészségérték beágyazódásával társadalmi csoportonként elkülöníthető egészségmagatartásokat eredményez. Ezért válik kiemelkedően fontossá a lelki egészségvédelemmel kapcsolatos értékrendszer megismerése és fejlesztése, ugyanis kedvező életmódváltoztatás csak akkor remélhető, ha az egészségérték a fenti támogató értékrendszerbe egymást erősítő módon épül be. E támogató értékrendszer jelentőségének megfelelő kezelése, karbantartása és fejlesztésének elősegítése az egészségügyi és a köznevelési intézményrendszer közös és felelősség teljes feladata. A mindenkori felnövekvő generációk egészségmagatartásának minősége az, amely egy hosszú távú egészségnevelési, prevenciós, egészségmegőrzési és fejlesztési stratégia alfája és omegája. Az egészséghez való viszony így válhat mindennapi életünkben választásainkat, döntéseinket, életvezetésünket befolyásoló értékviszonnyá. Az egészségérték viszonyként felfogása az 1960-as évektől megfigyelhető kutatásmetodikai szemléletváltásban is tükröződik. A társadalommal foglalkozó szakemberek számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az egyes országok fejlettségének mérésére és összehasonlítására nem elegendő csupán mennyiségeket kifejező mérőszámokat alkalmazni. Az anyagi javak birtoklását tartalmazó életszínvonal mellett ugyanis figyelemre méltóak azok a különbségek, melyeket az életminőség fogalma fog össze. Ezek fejeződnek ki az emberi kapcsolatok kapcsolatrendszerek minőségében, az életértelméről, céljáról, hasznosságáról való meggyőződésekben, az önmegvalósításba vetett hitekben. Az egészségszociológiai kutatások is megerősítik, hogy az egyes országok, és azokon belül a különböző társadalmi csoportok egészségállapotát mindent összevetve sokkal inkább életminőségük megítélése, fizikai szellemi aktivitásuk és testi-lelki kimerültségérzésük gyakorisága határozza meg, mint a szokványos rizikófaktorok, például alkoholfogyasztás vagy dohányzás. Tahini Eges Lampek, 2.322. Ezen kutatások is egyértelműen bizonyítják, hogy a testi-lelki egészség az életminőséget meghatározó legfontosabb tényezők között található. Allard, 1997. Magyarországon a megbetegedési és a halálozási adatok az életminőséggel kapcsolatos problémákra utalnak. Témánk szempontjából különös figyelmet érdemelnek a pszichoszomatikus megbetegedések arányváltozásai. Az életminőség romlásához vezető korai jelenségek felismerésében és a beavatkozás kontrollálhatóságában kitüntetett szerepe van a tanköteles korosztályokat befogadó iskolarendszernek. Ezért az egészségnevelésre nem tekinthetünk úgy, mint az iskola egyik megoldandó feladatára, hanem azt az iskola oktatási nevelési rendszerét átfogó feladatként és koordináló szemléletmódként értelmezzük. Az iskolai egészségnevelés és újrafogalmazásának szükségessége. Az iskolai egészségnevelés nem új keletű feladata a mai iskolájának, mindig is az intézményes nevelés részét képezte. Bármely történeti kor intézményes oktatást nevelést érintő szakirodalmába bepillantva jól látható, hogy az egészség mint érték a jövő generációjának vonatkozásában kiemelt figyelmet kapott. Ugyanakkor ebben az esetben sem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyes korokban más-más tudattartalmak összegződtek az egészség fogalmában. A kezdeti organikus világképből adódó, a test és a lélek egységén alapuló, az ember és környezete közötti harmónia jelentőségét felismerő holisztikus szemléletű egészségtartalomban az egymást követő történelmi korokban hangsúlyeltolódások, majd változások következtek be. E folyamat során témánk szempontjából megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a 19. és 20. század fordulóján történő társadalmi változások, melyek következtében az iskola a munkaszervezetek felépítésének, működésének és időstruktúrájának a hatására maga is társadalmi célokat megvalósító szervezetté formálódott. A tantárgyakra bontott tudástartalmakkal együtt az egészség fogalmának korábbi tudattartalmai is darabokra szakadtak, mozaikokra és részletekre estek szét. Mivel mindezen folyamatok időbeli eltolódásokkal ugyan, de az intézményes nevelés mentalitásbeli változásaihoz vezettek, könnyen belátható, hogy az iskolai egészségnevelés mint azonos elnevezése egyenlátandó feladatnak különböző korszakokban különböző tartalmakat hordozott. Éppen ezért pontosításra vár, hogy a mai iskolája milyen tartalmakkal tölti meg az egészség fogalmát és ezek kialakításához, formálásához, befolyásolásához milyen nevelési módszer és eszköztárat társít. Az iskolai egészségnevelés tartalma más vonatkozásban is tisztázást kíván. Mivel az egészség több tudománynak is tárgyát képezi, a kompetencia határok nem egyértelműek. Az iskolai egészségnevelés a jövő generációjának egészsége szempontjából értékelhető kutatási eredmények szintézisének és gyakorlattá transformálódásának tekinthető, mely mintegy összefogja és ellensúlyozza az egészség tudományágak közötti szétdaraboltságát, orvostudomány, demográfia, szociológia, antropológia és a többi. Az eddig elmondottak alapján belátható, hogy az iskolai egészségnevelés nem tekinthető a korábbi egészséges életmódra nevelés folytatásának vagy új elnevezésének sem, és teljes egészében egyik tantárgy tartalmába sem integrálható. Az iskolai egészségnevelés alapvető feladata, hogy a felnövekvő nemzedékeket intézményesen is készítse elő egészség magatartásuk formálására, jövendő életminőségük alakítására, megőrzésére. E feladathoz olyan szemléletmóddal és módszerrel közeledhetünk, melynek alapvető jellemzője a szétesett és hiányos tartalmak újbóli összeillesztése és a szintézisre törekvés. Az egészség fogalom partikularizálódására és fragmentálódására, e folyamat máig ható következményeire több vonatkozásban is érdemes figyelmet szentelnünk. Az egészségfogalom tartalmában megfigyelhető teljesség szétesésének következtében az intézményes nevelés során a lelki tartalmak először elhalványultak, majd a későbbiekben teljes mértékben a privát szférába szorultak vissza. Másrészt az is nyomon követhető, hogy az egészségfogalom tartalmának szétesése az intézményes egészségnevelés kompetencia szintjében is változást eredményezett. Az intézményes közvetítés során a fogalmi hangsúlyok különböző tantárgyak résztartalmaivá formálódtak, melyek egymáshoz alig vagy sehogy sem kapcsolódtak. A tantárgyak általi közvetítés következtében a nevelési oktatási rendszer egésze helyett a nevelési feladat ismeretátadássá kezdett transformálódni. Hát ez a folyamat teremtette meg a precedenst arra, hogy ismeretátadás és nevelés közi egyenlőség jelet is lehet tenni. Végül az új disziplína, az iskola egészségügy azért érdemel figyelmet, mert tudományos és gyakorlati irányultsága alapján alkalmas lehetett volna arra is, hogy a szakadozó szálakat, a felfeslett egészet összefogja. Ehelyett azonban olyan törésvonal kezdeteként értelmezhetjük, mely a köznevelést és az egészségügyet inkább elválasztotta, mint sem összekötötte volna. Itt az iskola egészségügy nem tudott híddá válni a köznevelés és az egészségügy között az egészség résztartalmainak a koordinálásában, a lelki egészségtartalmak pedig kikerültek az intézményes közvetítésből. Az egészség fogalom tartalmának darabokra törése, az intézményes egészségnevelés kompetencia szintjének megváltozása és az iskola egészségügy dezintegráló folyamatai együttesen ahhoz vezettek, hogy a 20. század második felétől az iskolákban folyó egészséges életmódra nevelés hátterében már csupán a testi egészségre leszűkült egészség fogalmat találjuk. 8. Az 1980-as évek közepén végzett kutatások nem csak azt mutatták ki, hogy a valamikor volt egészség teljessége szétesett, hanem az is dokumentálhatóvá vált, hogy a lelki egészséggel kapcsolatos tartalmak kikerültek az intézményes közvetítés köréből. Meleg, 1991, első ábra. Eddig áttekintésünk az iskolai egészségneveléshez kapcsolódó fogalmak, folyamatok és feladatok újrafogalmazásának a szükségességét indokolta. Az iskolai egészségnevelés ugyanis csak akkor tud megfelelni a vele szemben elvárt követelményeknek, ha a nevelés tudomány által felkínált egészségfogalmat értelmezi és nevelési feladattá alakítja. Az egészségfogalom újrafogalmazásához induljunk ki abból, hogy az iskolában az egészségnek mely résztartalmai jelennek meg és ezek milyen problémákat hordoznak. A műszerekkel mérhető, általánosan elfogadott standardokkal jellemezhető fittség az egészség kézzel fogható, jól körülhatárolható tartalma. A rendelkezésünkre álló adatsorok kimerevített pillanatfelvételek az adott korosztály egészség állapotáról. Ezek jelentőségét az adja, hogy az adatsorok segítségével a fejlesztés, a tudatos beavatkozás pontosabban meghatározható. Az állapot mutató képek mögött ugyanis folyamatok zajlanak, melyek az idő tengelyére helyezve javuló vagy romló trendként kötik össze a pillanatfelvételeket. E folyamatok nem öntörvényűek, különböző szinteken történő, társadalmi, szervezeti, iskolai, egyéni, beavatkozási stratégiákkal befolyásolhatók. Mivel bennünket az iskolába járó korosztályok érdekelnek, érdemes néhány lényegi kérdésről említést tennünk. Iskolaorvosok, védőnők évtizedek óta jelzik, hogy növekszik azon iskoláskorú gyermekek aránya, akiknek jelenlegi testi elváltozásai megfelelő beavatkozás hiányában felnőtt korban már csak súlyos betegségként kezelhetők, például gerinc problémák, gyúttalp, tyúkmelle stb. E fizikai elváltozások keletkezésének hátterében általában nem születési rendellenességek, hanem mozgáshiánnyal összefüggő életmódbeli tényezők és iskolai általmak állnak, például a gyermek súlyának egyötödét kitevő iskolatáska, mely hátitáskaként viselve is tartáskárosító. Az iskolai szintű beavatkozási stratégia tantárgya e vonatkozásban a testnevelés. 9. Az eredményesség kulcsát az iskola egészségügy által feltárt jelenségek és a testnevelés órák adta lehetőségek egymásra vonatkoztatásában látjuk, azaz az iskola egészségügy által regisztrált és az egész korosztályt veszélyeztető problémákra a testnevelési órák tematikájában és gyakorlatában megjelenő kompetens és adekvát válaszok megtalálásában. A beavatkozás ebben az esetben a kezdődő elváltozásokat mutató tanulóknál az időbeni korrekciót szolgálná, még a többieknél a megelőzést, a prevenciót. Az iskola egészségügy adatrendszerének ismeretében alaposokkal feltételezhető, hogy a testnevelési órák tematikáinak újragondolása és felépítése a gyújt testneveléssel együtt képzelhető csak el. Meleg, 1999-10. A táplálkozással kapcsolatos kérdések mai konjunktúrája jól jelzi az egészségfogalom tartalmi elemének kiemelését és hangsúlyozását. Olyannyira, hogy az egészséges táplálkozás, testsúlykontroll, reformkonyha, címszó alatt hirdetett termékekből keletkező haszonnyereséget termelő üzletágakat működtet. A táplálkozás tudomány szakemberei közötti véleménykülönbségekben az állásfoglalás, a számtalan speciális részletkérdés ismerete és figyelembevétele nem az iskola feladata. Az viszont igen, hogy az iskola kompetenciájába tartozó és a szakemberek egyetértését is élvező kérdések mind az iskola gyakorlatában, például középkeztetés, szakköri tevékenység, mind pedig a táplálkozás kérdéskörét különböző összefüggésekben érintő tantárgyak ismeretanyagában helyet kapjanak. A hangsúlyt e vonatkozásban az iskolában szerzett, a táplálkozással összefüggő gyakorlati tapasztalatok és ismeretek összhangjára helyezzük. 11 ilyen feltételek mellett várható csupán azoknak a késztetésnek a kialakulása és kialakítása, melyek hatására a tanulók saját táplálkozási szokásaikra is odafigyelnek, önként kontrollálják és tudatosan változtatják azokat. Az egészségügyi szokásrendszer megléte is hozzátartozik az egészségfogalom tartalmához. Az alapvető egészségügyi szokások kialakítása intézményesen az óvodai évek alatt történik, azonban a szokások rendszerbe szerveződésében és automatizmussá válásában az iskolának közvetett módon ugyan, de lényeges szerepe van. Ez elsősorban a feltételek biztosítására és az ahhoz kapcsolódó szabályok betartatására vonatkozik. E tekintetben megfontolandó annak a kérdésnek az újragondolása, hogy az iskola a megfelelő feltételek biztosításán túl milyen módon tud hozzájárulni az alapvető szokások, például kézmosás, óvodában megkezdett kialakításának alkalmakhoz, például étkezés, kötődő begyakoroltatásához, magasabb szintűvé fejlesztéséhez, megszilárdításához. 12-e vonatkozásban kiaknázatlanok még azok a lehetőségek, melyek a tanulók közötti interpersonális kapcsolatok, a társas erőterek dinamikájának célirányos felhasználásában rejlenek. Gondolunk itt például a referencia személyek, referencia csoportok megtalálására és ezek segítségével az utánzásra, mint a követésre indító kortárs csoporthatások kiaknázására. Ezen indirekt befolyásolások megtervezése és kivitelezése is nevelési, pedagógiai feladat. Az egészségfogalom eddig említett résztartalmainak közös sajátossága, hogy külön-külön mindegyik hozzájárul az életmód formálásához, azonban önmagában egyik sem felel annak alakulásáért. Viszont ha együttesen szemléljük a résztartalmakat, akkor differenciáltabban közelíthetjük meg az életvitelben betöltött szerepüket. Képzeljünk el egy skálát, melynek értelmezési tartománya az életmód. Ha erre a skálára vetítjük rá a tanulók életvitelére jellemző sajátosságokat, akkor a fizikai aktivitásban, a táplálkozásban és az egészségügyi szokásrendszerben egyaránt fellelhető hiányosságok nagy valószínűséggel az egészségtelen, míg a fitség, az egészséges táplálkozás és a kívánatos egészségügyi szokásrendszer együttes megléte az egészséges életmódra engednek következtetni. Az egészségfogalom e résztartalmai közötti konzisztencia, megfelelés, tehát hiányosságok esetében világosan kijelöli az iskolai feladatokat, a hiátusok tartalommal megtöltése, ismeretadás és bővítés, és ezek interiorizálása, a tevékenységrendszer részévé tétel. Az egészségfogalom ezen résztartalmai közötti inkonzisztencia a kifejezetten egészségtelen és a kifejezetten egészséges életmód közötti tartományban számtalan variánst eredményez. A fizikai aktivitás magas szintjéhez táplálkozás és szokásrendszerbeli hiányosságok társulhatnak, vagy más esetben az egészséges táplálkozás mozgáshiánnyal és rendszertelen időbeosztással párosulhat, és így tovább. A résztartalmak együttes szemlélete, a köztük lévő különböző szintű konzisztenciák és per vagy inkonzisztenciák az iskolai egészségnevelés vonatkozásában kettős üzenetet hordoznak. Egyrészt az egyes területeken meglévő tartalmak számbavétele után a hiányosságok pótlására figyelmeztetnek, másrészt pedig arra, hogy mindhárom részterület együttes fejlesztésének eredményeképpen létrejövő konzisztenciával valószínűsíthető csupán a majdani egészséges életvitel. Bármely részterületnek a többivel szembeni túlhangsúlyozása inkonzisztenciát eredményez, melynek a következménye az is lehet, hogy a pozitív és a negatív hatások kioltják egymást és így az életvitelt nem módosítják. Az egészségfogalom részeként az alkohol, a drog, a dohányzás és általában az élvezeti szerek kérdésköre egyre hangsúlyosabb szerepet kap az iskolában. Ezen tartalom azonban egészen más módon viszonyul az egészségességhez, mint az előző három. Még azokban az egészségességhez a fitségben, a táplálkozásban, az egészségügyi szokásrendszerben együttesen meglévő pozitív tartalmak járultak hozzá, addig ebben az esetben az élvezeti szereknek, azaz a tartalmi elemeknek a hiánya kapcsolódik az egészségességhez. Ebből viszont az következik, hogy egy virtuális egyensúlyi helyzettől való elmozduláskor, például az egészségességet még nem veszélyeztető élvezeti szerekkel élés, kulturált alkoholfogyasztás, alkalmi dohányzás, a tartalmi elemekkel való élés szűkülése, egészen az abstinenciáig, valószínűsíthetően az egészségességgel, még bővülése, például rendszeres alkoholfogyasztás, dohányzás, droghasználat függetlenül annak mértékétől, egészségkárosodással jár együtt. Minél kevésbé jellemezhetők ugyanis a tanulók dohányzással, alkohol és drogfogyasztással, annál inkább egészségesnek minősül az életmódjuk és fordítva, minél gyakrabban élnek ezen élvezeti szerekkel, annál inkább tartjuk egészségtelennek életmódjukat. Az egészségfogalom e résztartalma esetében tehát az előző résztartalmaktól eltérő, azokhoz képest ellentétes irányú változások vezetnek az egészséges vagy egészségtelen életmódhoz. Az iskolai egészségnevelésnek ezt az ellentmondást is kezelnie kell, mégpedig a pedagógiailag is kompetens válasz megtalálásával. Az ismeretek közvetítésére berendezkedett iskolában a tanulókat ugyanis meg lehet tanítani az élvezeti szerekre mint veszélyforrásokra, meg lehet ismertetni velük azok káros következményeit és gyakorolhatják visszautasításukat is. Így azonban minél több ismeretre tesznek szert, annál inkább az egészségtelen életmódról való tudásuk gyarapszik. Gondoljuk el, ha a fittség, táplálkozás, szokásrendszer kapcsán csupán a mozgás hiányról, az egészségtelen ételekről és az egészségügyi szokások hiányáról tanulnának a tanulók, azaz arról, hogyan lehet egészségtelenül élni. Az ismeretek gyarapításának természetesen e területen is van funkciója. Intézményes segítséget azonban azok a tevékenységek jelenthetnek, melyeknek felkínálása a tanulók számára vonzó alternatíva az élvezeti szerektől várt élményekkel szemben. A mi vonza egyre nagyobb arányban és mint fiatalabb életkorban a tanulókat az élvezeti szerekhez, kérdése ezért úgy fogalmazható át, hogy milyen alternatívákat tud kínálni az iskola ahhoz, hogy ne az élvezeti szerek közös fogyasztása hozzon létre több szálon is egymáshoz kapcsolódó kortárs csoportokat. Kutatási eredmények segítenek a második kérdés megválaszolásában. A csoporthoz tartozás és az abban való megmérettetés, a társas közeg, a szorongások, félelmek kiegyenlítésének szükséglete életkori sajátosság, mégpedig azon életkori, amikor az élvezeti szerek felé fordulás történik. Ha ezen igények kielégítéséhez nem kapcsolódnak intézményesen felkínált alternatívák, akkor a már dohányzó, alkoholizáló, drogfogyasztó csoportok vonzó hatása könnyebben érvényesül. Meleg, 1998, Nemzetközi Riport, 2000, mivel a csoportba tartozás előfeltétele a csoportnormák elsajátítása, sok esetben éppen a csoportba tartozás vágyának erőssége kényszeríti ki a dohányzásra való rászokást, az alkohol, a kábítószer kipróbálását, fogyasztását. 13. Ezért alapos átgondolást igényel, hogy az élvezeti szerek káros következményeinek megismertetésére irányuló iskolai gyakorlatot milyen más jellegű, az életkori igényekhez kapcsolódó vonzó tevékenységek kínálatával lehet kiegészíteni és újjáépíteni. 14. Feladat megoldása két vonatkozásban is előremutató. Egyrészt a csoporthoz tartozás szükségletéhez az iskola teremt alternatívákat, melynek eredményeképpen ellenpontozható a tanulóknál a kényszerfogyasztáshoz vezető hiányérzet és per vagy eszerek bármelyikének hamis ígéretein alapuló várakozás, élménykeresés. Másrészt és ez talán az előzőnél is jobban tágítja a horizontot az iskola által közvetített összes egészségtartalom és az egészséges életmód jellemzői képzeletbeli skálánkon ugyanazon irányú mozgások következtében kerülnek az egészséges vagy egészségtelen tartományba. Ennek következtében az iskolai egészségnevelés során egymást erősíthetik az eddig bemutatott egészségtartalmak, az ellentétes irányú mozgások egymást gyengítő vagy éppen kioltó hatásával kevésbé kell számolnunk. Az eddig bemutatott egészségtartalmak nem újdonságukkal, hanem más megvilágításba helyezésükkel és az ahhoz kapcsolódó egészségnevelési felfogással járulnak hozzá az iskolai egészségtartalom megkonstruálásához. Nem ejtettünk azonban még szót az intézményes közvetítésből kikerülő lelki egészségtartalomról. Mielőtt azonban erről szólnánk, célszerűnek tartunk néhány módszertani megjegyzést. Az eddigi gondolatmenet az elemzés kedvéért választotta szét és vizsgálta meg egyenként az egészségfogalom résztartalmait. Ezzel azonban az a látszat kelthető, mintha egy puzzlejáték keretei között mechanikus egymás mellé helyezéssel összerakhatóvá válhatna az egész. Tehát ha eddig kimáradtak a lelki tartalmak, akkor csupán vissza kell illesztenünk. Hogy az egészség több dimenziós fogalom, több évtizede tudjuk. A kutatások azt is kimutatták, hogy az egészségfogalom eddig bemutatott dimenziói lényegében függetlenek egymástól, a kapcsolat közöttük az egymás mellettiség, nem pedig a kölcsönös kapcsolódás. Erre utaltunk a korábbiakban az egészségfogalom résztartalmai közötti inkonzisztencia és az egészséges életmód közötti összefüggés kapcsán. A mindennapi életben mindez úgy jelenik meg, hogy például az egészségtelen táplálkozási struktúra egészségesre történő megváltoztatása önmagában nem alkalmas arra, hogy a mozgás és az élvezeti szerek vonatkozásában is átstruktúrálódási folyamatot indítson el. Az egészséges táplálkozásra való áttérés nem vonja maga után automatikusan sem a mozgásszegény életmód átalakításának az igényét, sem a dohányzási, alkoholfogyasztási szokások megváltoztatásának a szükségességét. Ugyanígy a dohányzásról, alkoholról való leszokás önmagában nem garantálja a többi területen is az egészségesség irányába való elmozdulást, ugyanis kapcsolódási pontok hiányában a transferhatás nem érvényesül. Ha ezeket a tanulságokat az iskolai egészségnevelő munkában fel kívánjuk használni, akkor nyilvánvaló, hogy az egyes résztartalmakhoz kapcsolódó területeken az iskolai egészségnevelés lehet sikeres vagy sikertelen, például le lehet szoktatni a tanulókat a dohányzásról vagy nem, alkoholfogyasztásukat befolyásolni lehet vagy nem, azonban ezt nem tekinthetjük komplex egészségnevelésnek. Ez a fajta egészségnevelés a résztartalmak egymáshoz való kapcsolódásának hiányában ugyanis nem érintheti meg a teljes személyiséget, és ezért nem válhat az egészséges életmód előrejelzőjévé sem. Az eddig bemutatott résztartalmaktól lényegileg különbözik az egészségfogalom lelki tartalmakat összefogó dimenziója, mely kutatásaink szerint az egészségfogalom valamennyi résztartalmához több szálon kapcsolódik. Második ábra. Az ábra azt mutatja, hogy más szinten ugyan, de végül is összekapcsolódhatnak az egyébként egymástól független pályákon futó résztartalmak, azonban ehhez a lelki egészségtartalmakon keresztüli közvetítés szükséges. A kutatásokból leszűrhető tanulságok mindennapi életünk olyan értelmezését engedik meg, hogy a lelki egészség kedvező folyamatai valamennyi dimenzió esetében az egészségesség irányában mutató törekvéseket hívnak elő, míg a lelki egészség megbomlása a többi dimenzióban is az egészség szempontjából kedvezőtlen tüneteket vagy tünetegyütteseket eredményez. 15. A lelki egészség integráló, a teljes személyiséget és életvitelét befolyásoló szerepe az iskolai egészségnevelés újrafogalmazásához visz közelebb bennünket. Ezért az eddig külön-külön tárgyalt kérdésköröket is integráljuk a lelki egészség tartalmának a felfejtéséhez. 16. Módszertanilag ez már más megközelítést igényel, analízis helyett szintetizálást kíván. A lelki egészség tartalma rendkívül sokrétű. Tudor, 1996, leírásában a következő tartalmi elemek jelennek meg, megküzdési képesség, a feszültségek és a stressz uralásának képessége, megfelelő énkép és önazonossági érzés, önértékelés, önfejlesztés és a fejlődés képessége, autonómia, változási képesség, a társas támogatások igénybevételének képessége. Doku, 1997, lelki egészség modelljében a társas viszonyoknak és az ezekkel kapcsolatos egyéni képességeknek ad nagyobb hangsúlyt, melyekből témánk vonatkozásában külön is kiemelendőnek tartjuk a tapasztalatból tanulás képességét. 17 Amper felsorolt jellemzők alapján azt mondhatjuk, hogy a lelki egészség tartalmát több más mellett harmónia, kiegyensúlyozottság, megbirkózási készségek, önmegvalósítás, közösségi védőháló, társas folyamatok erőterében való egyéni és kölcsönös felelősség alkotja. Ahogy az előzőekben már bemutattuk, meglétének vagy hiányának az egész személyiséget érintő következményei vannak. Ezért amikor az iskola e tartalom közvetítésében szerepet kívánt vállalni, több vonatkozásban is alapvető szemléletváltásra van szükség. A lelki egészség definícióiban megjelenő tartalmak nem kínálnak olyan objektív adatokkal kicövekelt viszonyítási pontokat, mint az egészségfogalom eddig tárgyalt résztartalmai. Kellő magabiztossággal nyilatkozhatunk arról, hogy az optimális testsúlyhoz képest mi minősül soknak vagy kevésnek. Még arról is vannak elképzeléseink, hogy mennyi mozgás tekinthető optimálisnak bizonyos életkorban, és ezért egy tapasztalati bázisra épülő közmegállapodás alapján minősítjük a környezetünkben lévőket túl aktívnak vagy túl passzívnak. A lelki egészség vonatkozásában azonban még hallgatólagos közmegegyezés sem létezik. Nem tudjuk, hol van és mindenkire érvényes-e egy határ, melyet különböző irányba átlépve a lelki egészség birodalmában járunk vagy éppen kiléptünk belőle. Azt sem tudjuk, hogy pontosan milyen tényezők együttes megléte esetén tarthatjuk magunkat lelkileg egészségesnek, és mely tényezők együttes hiányakor beszélhetünk annak elvesztéséről. Maga a probléma és a lelki egészségnek az előző dimenziók mindegyikéhez való többszálú kapcsolódása a nyelvi kifejezés által közvetített tartalmakon keresztül is érzékelhető. A teljesség igénye nélkül néhány példával illusztráljuk az elmondottakat. A testi erő mérhető paraméterekhez viszonyítható. Azonban mihez képest határozhatjuk meg a lelki erő nagyságát, melynek szerepe kétségtelen harmóniára, kiegyensúlyozottságra törekvésünkben, lelki egészségünkben. Az egészséges táplálkozás jegyében az étrendek sokrétű kínálatával találkozhatunk és egy közmegegyezésen alapuló mérték birtokában beszélhetünk túl sok vagy túl kevés egészséges táplálékról. De melyek és hány fajták azok a receptek, melyek a lélek táplálásának egészségességét és mértékét legalább az előzőekhez hasonló módon garantálják? Tudjuk, hogy a személyi és a tárgyi környezet erősítheti, de ki is égetheti a lelket, és az emberi szervezetet különböző mértékben károsító élvezeti szereket is jól ismerjük. De mit tudunk mondani a médiumokon keresztül bennünket elárasztó információkról, fogyasztásra felhívó reklámokról, életvezetési tévutakról, azaz azokról az élvezeti szerként funkcionáló hatásokról és mértékükről, melyek a lelket rombolják? Az élvezeti szerek fogyasztása helyett is kínálhatunk más tevékenységeket. De hol vannak a léleképítés olyan erős alternatívái, melyek ellensúlyozni képesek a lelki függőségre csábító ajánlattömeget? A fizikai fájdalmak erősségének különbözőségeiről is közel hasonló mértékben gondolkodunk, például a köszöbbebotlás, a csontűrés és a vesegőcs okozta fájdalmak nagyság szerinti sorrendbe állítása egy képzeletbeli fájdalomerősség skálán nem ütközik különösebb nehézségbe, függetlenül attól, hogy valaha is átélte az illető bármelyiket. Ugyanakkor nem létezik közmegegyezés arról, hogy a lelki egyensúly fenntartása mekkora erejű és milyen időtartamú fájdalmakat visel még el. A különféle testi fájdalmak gyógyszerekkel csillapíthatók, de a lelki fájdalmakra, a lelket mérgező érzelmekre, például bizalmatlanság, ellenségesség, kínálható-e olyan orvosság, amely meg tudja akadályozni az élvezeti szerek által kínált fájdalomcsillapítást és az önsorsrontó viselkedésekbe menekülést. Arra a következtetésre juthatunk tehát, hogy a lelki egészség meglétével vagy hiányával kapcsolatos vélekedések, hiedelmek, önminősítés és per vagy egymás minősítése, különböző, standardizált határokkal nem rendelkező viszonyítási rendszerekben történnek, természetesen a patológiás esetek kivételével. Úgy gondoljuk, hogy az elmondottak alapján indokolt, hogy az iskola tisztázza saját kompetenciáját és ebből adódó feladatait a lelki egészség vonatkozásában. A szemléletváltás szükségességét az iskola tantárgyi rendszere is indokolja. Az egymástól különálló egészségtartalmak nagyobbik részének különböző vonatkozásokban ugyan, de meg lehet találni a tantárgyi megfelelőjét. A fizikai aktivitás a testnevelés órák gyakorlatában, a táplálkozás, az egészségügyi szokások, az élvezeti szerekkel kapcsolatos problémák pedig különböző tantárgyak túlnyomó részt ismeret és kevéssé gyakorlati anyagában kapnak helyet. Ez persze azt is jelenti egyben, hogy az egészségnevelési kérdések tantárgyakban megjelenő ismeretanyagként szaktanári és osztályfőnöki felelősséggel kipipálhatók. A lelki egészség tartalma azonban nem engedi meg a tantárgyiasítást. Ha tehát az iskola a testi-lelki tartalmakat együttesen tartalmazó egészségnevelést kíván folytatni, akkor járható útként az egész iskolát átfogó nevelési rendszerbe való integrálás kínálkozik. Az egészségfogalom tartalmi egységének újbóli megteremtése és az iskola nevelési rendszerébe integrálása felkínálja a szemléletváltást. Azonban, hogy az iskolában az egészség nevelése végül is hogyan fog történni, az nem csak a szemléletmódon és a hozzá kapcsolódó eszközrendszer megtalálásán és alkalmazásán múlik. Mindehhez szorosan hozzátartozik az egészségtartalmak integrálásában és a teljes személyiség formálásban kulcs szerepet játszó lelki egészség pedagógiai tartalmának a kidolgozása és nevelési rendszer szervezése. Ehhez viszont támpontok kellenek. Az iskola egészségügy adataiból, a serdülőkkel kapcsolatos kutatásokból megbízható tudással rendelkezünk a korosztály lelki egészségéről, a problémákról, előfordulásuk gyakoriságáról, a különböző szempontokból veszélyeztetett csoportokról, társadalmi helyzet, életkor, nem. Ezen információk különböző módon strukturálhatók, az adott iskolában tapasztalt leginkább jellemző problémák mentén nem csak rendszerbe szervezhetők, hanem hosszú távon a napi aktualitást igénylő egészséggel kapcsolatos kérdéseknek is megvan a helye bennük. A lelki egészség vonatkozásában a felnövekvő korosztályokat az iskolás évek alatt érő, alakuló identitásukat befolyásoló tudatos és nem tudatos hatásokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Mivel a kutatások által feltárt problematikus jelenségek többnyire az iskolai teljesítményhez kapcsolódnak, ezért az egészség magatartás formálásának megtervezésekor is célszerű ezekre irányítanunk a figyelmünket. Az iskolai intellektuális követelményeknek való megfelelés mindenek előtt teljesítményt vár el a tanulóktól. 18 amper követelmények és a teljesítmények közötti távolságnak általában motivációs ereje van, azonban az iskoláskorúakkal végzett vizsgálatok szerint növekszik a teljesítménykényszerrel jellemezhetők aránya. A perfekcionizmusnak hosszú távú következménye viszont az, hogy személyiség jellemzővé válva a lelki egészséget fertőzi, melyre a test, szervbeszéddel, elváltozásokkal, betegségekkel válaszol. Átgondolandó egészségnevelési rendszerképző feladat ezért az iskola részéről a követelmények és a teljesítmények közötti optimális távolságnak a megtalálása, mely a tanulók motivációs bázisának a fejlesztésére irányul. 19. A teljesítménykényszerhez kapcsolódnak azok a zavarok is, melyeket a tanulók önismeretével, önbizalmával, önértékelésével kapcsolatos kutatások és gyakorlati tapasztalatok jeleznek. Az önbizalom hiánya és az alulértékelés, valamint a megalapozatlan önbizalom és a felülértékelés is a lelki egyensúly kibillenésének tünetei közé tartozik. Mivel az egyensúly helyreállításának a legkisebb ellenállást jelentő útját apró cselekvések, plévezeti szerek fogyasztása, táplálkozási túlkapások nassalás, kínálják, ezért a nevelési konzekvenciát a mértékköri szervezett egészségnevelés jelentheti, mely egyben a koherencia érzet kialakításához is hozzájárul. Az eddig bemutatott, a lelki egészséget veszélyeztető figyelmeztető jelek kisebb újozására épülő nevelési stratégiák bármelyike alkalmas arra, hogy egy komplex egészségnevelés iskolai rendezőelve legyen ennek. Nekidolgozásával és alkalmazásával olyan szintézis teremthető, melynek eredményeképpen a külső kontrollra szocializált korosztályoknak esélye lehetség, hogy belső kontrolljuk kialakításához az intézményes egészségnevelés jelentősen hozzájáruljon. 21. Az eddigiek során egy tartalmában egységes nevelési folyamatot vázoltunk fel, melynek legfőbb célját abban láttuk, hogy a kötelező iskoláztatásban résztvevő korosztályok saját jövendő egészségükért érzett felelős egészségmagatartásuk alakításához hatékony intézményes segítséget is kapjanak. Miután értelmeztük az iskolai egészségnevelést és rendszerbe szervezéséhez támpontokat nyújtottunk, e nevelési folyamat megtervezőiről és irányítóiról, a pedagógusokról is szólnunk kell. Szándékosan nem valamilyen szakos tanárokról beszélünk, ugyanis álláspontunk szerint tudatosan vagy tudattalanul, közvetlen vagy közvetett módon valamennyi pedagógus nevel egészségre is és annak az ellenkezőjére is. A pedagógus személyisége és az általa közvetített pozitív vagy negatív minta ebben a vonatkozásban is megkerülhetetlen. A további vizsgálódás ezért nem arra irányul, hogy a pedagógusok hajlandóak-e, képesek-e e szemléletváltást és a korábbiaktól eltérő gyakorlatot igénylő feladatban közreműködni. Erre választ fogunk találni az iskolák pedagógiai programjaiban. A kérdés sokkal inkább az, hogy a pedagógusok hogyan értelmezik saját szerepüket az egészségnevelés folyamatában, egy feladat végrehajtójaként vagy együttműködőjeként definiálják-e önmagukat. Burden, 1981, Zwandler, 1981, Cotzran-Schmidt és Hitler, 1993, Combs, 1982, Dworkin, 1987, Friese, Prokop és Saros, 1988, 22 lényeges a szerepvállalás, ugyanis ez alapozza meg az önreflexiót. Ismeri-e a pedagógus önmagát, mit tud saját testi lelki egészségéről, milyen tényezőknek tulajdonít jelentőséget saját életminősége alakításában, hogyan éli meg konfliktusokkal teli mindennapjait, mit tesz, ha megoldhatatlannak látszó problémákkal találkozik, hogyan éli meg interpersonális kapcsolatait, segítőkésznek vagy inkább ellenségesnek érzékeli környezetét. A pedagógusok saját magukra vonatkoztatott kérdéseit és az azokra történő válaszadást kulcsfontosságúnak tekintjük, ugyanis a tanulók belső kontrolljának kialakítását, megerősítését célul kitűző egészségnevelés hatékonysága hatét. Ha ugyanis a pedagógusok nem képesek saját egészségük értelmezésére, nem tudnak vagy nem akarnak szembenézni azzal, hogy különböző problémáktól szenvednek, akkor azok feloldásáért, megoldási módok kereséséért, rendszerbe szervezéséért sem fognak semmit tenni, a rajtuk kívül álló körülmények fogjai maradnak. Ellenben ha saját élményként megtapasztalják és napi életvitelük részévé válik, hogy testi-lelki egészségük megismerése, ápolása és fejlesztése nagyrészt az ő kezükben van, akkor indirekt módon mintaadóként a tanulók egészség magatartásának eredményes formálásához járulhatnak hozzá. Belátható tehát, hogy az iskolai egészségnevelés, legyen az bármennyire is tökéletesen kidolgozott, egészséges szemléletű pedagógusok nélkül megvalósíthatatlan. Ezért hangsúlyozzuk az együttműködő szerepvállalást valamennyi pedagógus részéről. Az egészség magatartás formáló nevelés jövőbeni eredménye ugyanis csak akkor várható, ha az iskolai direkt és indirekt hatások egymást erősítik. Saját egészségük alakításához részvételre megnyerni a tanulókat csak azok a pedagógusok képesek, akik önmaguk vonatkozásában már meggyőződtek erről. Csak azok a pedagógusok tudják a tanulókat saját egészségük iránti felelősségvállalásra bátorítani, akik önmaguk is e szerint élnek. E pedagógus attitűd lényeges jellemzője a diákorientáltság és nem egy elvégzendő feladatra való beállítódás. Az elmondottakat úgy összegezhetjük, hogy az iskolai egészségnevelés alapvető előfeltételének tekintjük a pedagógusok mintaadó személyiségét, saját magukra és másokra vonatkoztatott mentálhigién és felkészültségét, pedagógusi szerepük újraértelmezését. 23. Az iskolai egészségnevelés újrafogalmazásán gondolkodva egyértelművé vált, hogy a lelki egészségen keresztül ismét intézményi szintre emelhető a feladat. Ehhez azonban nem csak a megjelölt feladatok és problémák rendszerbe szervezése szükséges, hanem az intézményes közvetítés hatékonysága érdekében az iskola szervezeti működésének pedagógiai módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolása is. Az iskolai egészségnevelés koncepcionális újragondolása. Az egészségnevelés hosszú távon érvényes feladatot ad az iskolának, hiszen az újonnan belépő korosztályok folyamatosan igénylik a mindenkori aktualitást. Kidolgozása és működtetése tehát stratégiai szempontból is létfontosságú. Ez jelenti az egészségnevelés és az iskola kapcsolatának egyik oldalát. Másrészt az egészség statisztikákból megrajzolható trendeket elemezve az iskola felelőssége is felvethető, ugyanis a mai életminőségmutató bizonyos értelemben a korábbi intézményes egészség magatartás formálás hatékonyságát és eredményességét tükrözik. Az iskola helyzetét nehezíti, hogy egyidejűleg kétfajta időszemléletet igénylő feladatnak kell eleget tennie. Egyrészt a jövőre irányuló és ezért szükségképpen az iskoláztatás éveitől időben jóval távolabb eső eredmény érdekében stratégiai feladatként kell kezelnie az egészségnevelést, másrészt a jelen rizikófaktorainak ismeretében a napi problémákra azonnal reagálva kellene eredményes választ adnia. Úgy látjuk, hogy az iskolai egészségnevelési gyakorlatot inkább a jelenre beállítódás jellemzi, mely jól nyomon követhető az iskolákban alkalmazott programok elnevezésében is. 500. Drogprevenció, dohányzás leszoktató program és a többi. E programok segítségével az iskolai beavatkozása már meglévő bajok korrigálására, illetőleg ismeretadással a bajok megelőzésére, a figyelem felkeltésére irányul. A tartalmilag jóval gazdagabb egészségnevelési programok, például életvitel programok, sem különböznek irányultságokat tekintve lényegesen az előzőektől. 24. Mivel mindegyik program meghatározottan tárgyhoz és ebből adódóan meghatározott tanárhoz kötődik, érvényességi tartományuk is e korlátok közé szorul. Más tantárgy és más tanár kívül esik e körön. Összegezve úgy is fogalmazhatnánk, hogy az iskola nevelési rendszerébe e programok nem tudtak beépülni. A jövőre irányuló és stratégiai célokat szolgáló egészségnevelés nem csak tartalmában és a nevelési rendszer egészébe való vágyazottságában különbözik az előzőektől, hanem az iskolai beavatkozás mikéntjében is. Míg a jelen problémáira való reagálás korrekcióban és ismeretadásban realizálódik, addig a jövőt szem előtt tartó egészségnevelés más perspektívában, a felnövekvő korosztályok életminőségében gondolkodik. Az egészségnevelés iskolai rendszerének ilyetén felépítése és működtetése az értelmes, a személyiséget gazdagító hatások és dolgok közötti választás alternatíváinak felkínálásával és súlypontozásával indirekt módon a hamis alternatívák húzóerejét gyengíti. Így szolgálja azt a célt, hogy a teljes személyiség formálására irányuló egészségnevelés hosszú távon a korrekcióra szorulók arányát csökkentheti. Az iskola másfajta út kikövezésének megkezdésével a további haladás irányait jelöli ki. Nem arra int, hogy bizonyos utak választása eltévedést eredményez, arra menni tilos, lásd, az élvezeti szerekről írottakat, hanem különböző irányokba vívő, ám bármelyiken célba érő utakat mutat, például az életkori érzelmi szükségletek kielégítéséhez kapcsolódó tevékenységekkel. Mindezek után helyén való a kérdés, hogy e kétféle feladat, a jelen és a jövő szolgálata az egyik vagy a másik melletti választási kényszert jelente az iskola számára. Az egészségnevelés komplex értelmezése tartalmazza a szintézis lehetőségét. Az életminőséget szem előtt tartó egészségmagatartás formálásának a jelen problémáival való szembenézés is részét képezi. Hogy a problémák megfelelő helyen és megfelelő súllyal szerepeljenek, ahhoz az szükséges, hogy az iskolai egészségnevelés jövőre irányuló teljes rendszere kidolgozott legyen. Ez a rendszer garantálja ugyanis a közeli és távoli célok megvalósításának szinkronba hozatalát. 25. Az iskolai egészségnevelés koncepcionális újragondolása és végső soron társadalmi jelentőségű. Ha ugyanis a felnőtt lakosság életminőségében kimutatható különbségek kapcsolatba hozhatók az iskolázottsággal, akkor az egészség magatartás formálás nevelési feladatrendszerre konvertálása a neveléstudomány és a pedagógusok felelőssége. Feladatok. Első feladat, gyűjtse össze a Központi Statisztikai Hivatal, KSH, legfrissebb évkönyveiből a magyarországi megbetegedési, morbiditási és halálozási, mortalitási mutatókat település típus, foglalkozási szerkezet, iskolázottság, életkor és nem szerinti bontásban. Második feladat, vizsgáljon meg és elemezzen pedagógiai programokat abból a szempontból, hogy az egészségfogalom mely tartalmi elemei és milyen súllyal találhatók benne. Harmadik feladat, gyűjtse össze és alkossa meg az egészséget támogató és gyengítő értékek rendszerét. Negyedik feladat, gyűjtse össze azokat a tényezőket, melyek együttes megléte esetén valószínűsíthető az egészségileg is veszélyeztetett helyzet. Ötödik feladat, fejtse ki és hasonlítsa össze az életszínvonal és az életminőség tartalmát, és értelmezze az iskolai egészségnevelés szempontjával figyelembe vendő tartalmi különbségeket. Hatodik feladat, fejtse ki az iskolai egészségnevelés tartalmát alkotó dimenziókat és ezek nevelési feladattá transformálásának lehetséges útjait. Hetedik feladat, gyűjtse össze a pszichoszomatikus megbetegedésekhez vezető iskolai ártalmakat és az ellensúlyozásukra képes nevelési stratégiákat. Nyolcadik feladat, helyezze el az iskolai egészségnevelést az életminőség formálódásának folyamatában, és kapcsolja hozzá a pedagógus szerep tartalmának újraépítését. Irodalom. Agleton, P. 1994, Health, Routledge, London and New York, Allard, E. About Dimensions of Welfare. In, Andor Karudolf, 1997, szerkesztő, bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest, Antonovski, A. 1979, Health, Stress and Coping, Jussei Baspubl, San Francisco, Antonovski, A. 1987, Unraveling the Mystery of Health, of Peoplemanage Stress and Staivel, Jussei Baspubl, San Francisco, Apácai Csere János, 1959, Magyar Enciklopédia, Szép Irodalmi Kiadó, Budapest, 205-211. Barabási Albert László, 2003, Behálózva, A Hálózatok Új Tudománya, Magyar Könyvklub, Budapest, Blaiter, Ezredik Ant Paterson, E. 1982, Mother Sandauktes, A Tregenerational Studio of Health Attitudes and Health Behavior, London, Heinemann, Buda Béla, 2003, A Lélek Egészsége, A Mentál Higiéni Alapkérdései, Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, Buda Béla, 2003 B, Az Iskolai Nevelés a Lélek Védelmében, Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, Burden, P. Teacher's Perception of Higher Personal and Professional Development, in, 50. Schulman and G. Sikes, H. 1981, Handbook of Teaching and Policy, New York, Longman, Sandler, 50. A. 1981, What Teacher's and About Sealed Hoach Trash, Hidelta Kaplan, 63, 4, 276-tól 277. Cucran Schmidt, 1000. Entle, S. 50. 1993, Inside Peroucide, Teacher's Sollegepress, New York, Comps, A. W. 1982, A Personal Approach to Teaching, Believ Stathmake a Difference, Boston, Aynand Bacon, Dumonkos Andeam Ramurát Zéva doktor, Az egészséges táplálkozás megvalósítása a gyermekétkeztetésben. In, Iskola Egészségügy, szerkesztő Aszmán Anna, 2005, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 52-66. Dubos, R. 1959, The Mirage of Health, Harper & Row, New York, Dworkin, A. G. 1987, Teacher Burnout in the Public Schools, Albany, State University of New York Press, New York. Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála, 1994, Adalékok a magyarországi drogfogyasztás alakulásához. In, Devianciák Magyarországon, szerkesztő Münnic Moksony, közélet 308-tól 322. Field, 500. 1976, The Social Definition of Illness. In, 500. Tuckett, Ed, An Introduction to Medical Sociology, Tavistock, London, Fitzpatrick, E. Light Concepts of Illness. In, E. Fitzpatrick, E. Hinton, S. Newman, G. Stambler, Andy, Thompson, 1984, H. The Experience of Illness, London, Tavistock, Friesen, 500. Prokop, 100. Encsaros, E. 1988, W.H.Y. Teacher's Burnout, Educational Research Quarterly 12, 3, 9-től 19. Voleman, 500. 1997, Érzelmi Intelligencia, Háttérkiadó, Budapest, Iskolás Gyermekek Egészségmagatartása 1986-tól 1993, szerkesztő Aszmán Anna, 1997, Anonymous, 42., 62., 92. Józan Péter, 1994, A halálozási viszonyok alakulása Magyarországon, 1980-tól 1992. KSH, Budapest, Józan Péter, 2005, a magyar népesség egészség állapotának főbb jellemzői. In, egészségfejlesztés a felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében. Nemzetközi konferencia, 2005. szeptember 22-23. Szeged per Magyarország, 2005, alkalmazott egészségtudományi tanszék, Sztejuhász Gyula tanárképzőkar. Összefoglalók, 5. Kapitány Ágnes Kapitány Gábor, 1983, értékrendszereink. Kossuth, Budapest. Kéri Katalin, 1999, mozaikok az egészségnevelés történetéből. Pécs, kézirat. Kéri Katalin, 2000, Russzó magyar követője az egészségnevelésről. Egészségnevelés 3. 104-től 107. Losonczy Ágnes, 1989, ártóvédő társadalom. Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest. Macintyre, S. Eyalt Handianes, In. R. Burges, Ed. 1986, Kei Variables in Social Investigation. Routledge and Kegan Paul, London, Mitzbrom, S. 1972, Conceptual and Empirical Dimensions of Health Behavior. Journal of Social and Health Behavior 4. 382-392. Melegcsilla, 1986, a 12-14 éves tanulók egészségfogalmának tartalma. Egészségnevelés 3. 127-130. Melegcsilla, 1988, kinek érték az egészség és kinek nem. In, életmód művelődés gazdaság 2. kötet. Tip Budapest 345-356. Melegcsilla, 1991, egészségérték és intézményes befolyásolás. Társadalomkutatás 2.381-89. Melegcsilla, 1998, az egészség értékrendszerünkben elfoglalt helye. Egészségnevelés 4. 155-159. Melegcsilla, 1999, az iskolarendszer és az oktatás szerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek közvetítésében. Új pedagógiai szemle 4. 64-75. Melegcsilla, 2001, egészség, lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. Nemzetközi riport, fiatalok egészség állapota és egészség magatartása, 2000, fordította és az összefoglalót készítette, Aszmán Anna és Németh Ágnes, Országos Tiszti Főorvosi Hivatal és Országos Közegészségügyi Központ család, Gyermek és Ifjúság Egészségvédelmi Főosztálya, Budapest, kézirat. Németh László, 1988, a Medve utcai polgári. Pannonia könyvek, Budapest. Oprich Judit Paksi Borbála, 1998, fiatalok a drogról. Educatio második 305-315. Parsons, T. Definitions of Health Handianes in the Licht of American Value and Social Structure. In, E. Jaco Ande. Gartley, H. 1972, Patiens, Pisicians Handianes, a Source Book in Behavioral Science and Health. Collier Macmillan, London, Rotter, J. B. 1966, Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement. Psychologica Monographs 81-28. Rókusfaldi Pál, 1997, az Európai Integráció Emberi Tényezői és a Nevelés. Valóság 11. hó 36. Seth Huse, 500. 1986, Health, The Foundations for a Cievement. Jochen Willey, Zitzhester. Tahin Tamás Jegessára Lampekkinga, 2000, iskolai végzettség és egészségállapot. Demográfia első 70-től 93. Utasi Ágnes, 1991, az interpersonális kapcsolatok néhány nemzeti sajátosságáról. In, társas kapcsolatok. Gondolat, 169-től 193. Varga Károly, 2004, az egészség értékébresztése, egészségfejlesztés 5-től 6-tól 13-tól 19. Varga Károly, 2005, a szalutogenezis, a visszacsapás rugó hatása, egészségfejlesztés 1-től 2. 38-tól 42. Varga Károly, 2005b, a szalutogenezisről képben és fogalomban, egészségfejlesztés 3. 15-től 22. Viola Sándor doktor, Somhegyi Anna Mária doktor, az alapellátás, iskola egészségügyi ellátás, lehetőségei és feladatai a mozgásszervi betegségek megelőzésében és felismerésében. In, iskola egészségügy, 2005, szerkesztő Aszmán Anna, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 118-132. Vallace, P. 2002, az internet pszichológiája. Osiris, Budapest, Konstitution, Geneva, 1946, Vorte Altorganisation, további irodalom, iskola egészségügy, 2005, szerkesztő Oszmann Anna, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest. Az iskola egészségügy kézikönyve, szerkesztő Oszmann Anna, 1998, Anonymous, Budapest. Bagdi Emőke, 1999, Mentálhigiéni. Elmélet, gyakorlat, képzés, Animula, Budapest. Borecki Ágnes, 2000, kultúraazonos pedagógia. Új pedagógiai szemlehető a 8.81-től 93. Buda Béla, 1994, Mentálhigiéni. Animula, Budapest. Iskola és társadalom, szerkesztő Meleg Csilla, 2003, Dialóg Campus, Pécs. Iskolai mentálhigiéni, 1998, szerkesztő Kézdi Balázs, Pannonia Könyvek, Pécs. Jelentés a közoktatásról 2005-2006, Okker Kiadó, Budapest. Kopp Mária Skrapski Árpád, 1995, Magyar Lelki Állapot, Végeken. Kopp Mária Skrapski Árpád, 1999, Társadalmi Beállítottság, Társadalmi Tőke, Századvég 12. Meleg Csilla, 2006, Az iskolai dőrcai, Dialóg Campus, Pécs, Németh András, 1997, Nevelés, Gyermek, Iskola, Borecki Ágnes, A gyermekkor változó szinterei, Ötvös József könyvkiadó, Budapest. Serdülők egészség állapota, egészség magatartása, szerkesztő Oszmann Anna, 1995, Új Aranyhíd Kft., Budapest. Vastag Zoltán, 1995. 1996. 1999. szerkesztő, Kooperatív Stratégiák 1.-2.-3. IPTE Tanárképzőintézet, Pécs. Vastag Zoltán, 2005, Közös élmények fonalán. Válogatott írások. Argumentum, Budapest. Jegyzetek. Egy amper népegészségügyi kérdésekkel foglalkozó szakirodalom kezdetben egészségnevelésről, majd egészségmegőrzésről újabban pedig egészségfejlesztésről beszél. Az egészségnevelés pedagógiai értelmezése a nevelési feladatból adódóan mind a megőrzés, mind a fejlesztés folyamatát tartalmazza. Kettő az egyes nemzetek kulturális hagyományrendszere és gazdasági társadalmi berendezkedése által alakított életfeltételek az egyéneket összekötő legintimebb szférákig hatnak, országonként eltérő módon alakítva az emberi kapcsolatokat. Social Network Ancsuppocsistems, 1986, ISP, nemzetközi országonkénti reprezentatív összehasonlító vizsgálat, Ausztrália, USA, Ausztria, NSZK, Nagy-Britannia, Olaszország, Magyarország, Utasi Ágnes a magyar mintára jellemző, másoktól leginkább különböző interpersonális kapcsolati tendenciákat emelik ki ebből a vizsgálatból. Témánk szempontjából lényeges jellemzők, az emocionális kötelékek gyakori hiánya, Utasi, 1991. 171. A csak magukra számít, 6, ókaránya, 4-szer magasabb, mint a többi ország átlaga. Ezen belül is kiugró a magyar férfiak körében, körülbelül 2-szer nagyobb, mint a nőknél, korcsoportonként pedig az idősek között. A pszichés feszültségoldó funkciót ellátó kontaktusok arányát tekintve a magyarok kapcsolatrendszere a leghiányosabb, Utasi, és a magyarosság a legkisebb az esély az emocionális segítségre is utaló baráti kontaktusok működésére, különösen az alacsonyan képzettek csoportjában különösen kevesen vannak olyanok a magyarok között, akiknek nyugdíjkoron túl is vannak még lelki jó barátaik. Az összehasonlításból nem csak az derül ki, hogy Magyarországon a leghátrányosabb öregnek lenni, Utasi, 1991. 184. hanem az is, hogy Magyarország az utolsó helyen áll az egymás iránti fokozott bizalmatlanság és a pszichés terhek feloldatlan kínjai vonatkozásában. Buda Béla például elhallgatott élettörténetekről, elfojtott generációs titkokról beszél egy interjúban, Kopp Mária megismételt vizsgálatai pedig más mintákon is alátámasztják a nemzetközi összehasonlító vizsgálatból nyert adatokat. MC, a személyi közi kapcsolatokat is dominánsan a gazdasági érdek motiválja. Utasi, 1991. 187. 3000 negatív egészség definíciók szerint nem tekinthető egészségesnek az, aki valamilyen testi abnormalitással rendelkezik, mint ahogy az sem, aki distresszel kínlódik. Ebben a megközelítésben az egészségfogalomban azok a tartalmi jegyek kapnak helyet, melyek meglétekor egészségről már nem beszélhetünk, ugyanakkor a tényleges egészség jellemzőiről nem tudunk meg semmit. Field, 1976, Blaiter és Patterson, 1982, Macintyre, 1986. 4. Ezt figyelhetjük meg a hindu, a kínai és a görög egészségfelfogásban. 5. Az ottavai carta, 1986, előzménye a kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter 1970-es évek elején tett nyilatkozata, melyben a világon először nyilvánosan is elismerte egy kormányzat, hogy a gyógyászat és az egészségügyi rendszer csak kicsi és korlátozott szerepet játszik az állampolgárainak egészségállapotában. Ezért a cartában az egészség állapot javításának új stratégiájaként az egészségfejlesztést jelölték meg, melyben az egészség minden meghatározó tényezőjét számba vették. Ez pedig szemléletében az Antonovsky által észlelt orvostudományi fordulathoz kapcsolódik. Varga, 2004. hó 15. Hát azt a hiedelmet pedig, hogy a résztartalmak majd a tanulók fejében és cselekedeteiben egymáshoz kapcsolódva életmódformálóvá válnak, a kutatások sorra megcáfolták. Czbrom, 1972. Épetűrés vonal mélyülését még Németh László integráló és szintetizáló törekvése sem tudta megállítani. Németh, 1988. 8. Az egészségfelfogásban megjelenő tudattartalmak történelmi koronkénti változása a magyar iskola rendszerben is nyomon követhető. Az épp testi és harmonikus lelkű, a görög kalokagathia eszményét idéző egészséges személyek nevelése tölti meg tartalommal a 16. századi protestáns nevelési gyakorlathoz kapcsolódó egészségnevelést. A 17. században Apáczai Csere János az egészséges ember közérzetét testi-lelki harmóniával, külső és belső jellemzők bemutatásával írja le. Apáczai, 1959, az iskolai tananyagba az első Ratio Educationis-szal, 1777, visszavonhatatlanul bekerülő egészséges életmódra nevelés a russzói nevelési eszményhez, a harmonikus, teljességet megélő emberképhez kapcsolódik. Ugyan a testi nevelésről szól egy a 19. században megjelent írás, azonban szerzője már a bevezetőben világossá teszi egészség értelmezését, a testeszköz, melynek segítségével a lélek munkálkodik. Kéri, 2000, Széchenyi István is a testi-lelki értelemben egészséges, teljes ember kibontakozását tartja szem előtt. Kéri, 1999, kiragadott példáink azt mutatják, hogy az egyre általánosabbá váló magyar iskoláztatás egészségfelfogásában lényegében megőrizte a görög ember eszményt. A 19. század második felében bekövetkező változások, az iskolahálózat jelentős bővülése, a tankötelezettség bevezetésével az iskolák eltömegesedése, a pozitivista tudományos gondolkodásmód, azonban nem kedveztek az egészségfogalom tartalmában addig megőrzött teljességnek. Az egészségnevelés ettől az időszaktól kezdve elsősorban a test nevelésével és a közegészségüggyel kapcsolatos problémává szűkült, az oktatásügy különböző szintjein lelki nevelésről már alig esett szó. A teljes élet, a komplex egészségfelfogás, az organikus világszemlélet helyett az egészség állapot fenntartására vonatkozó szabályok kerültek a középpontba. A törvénycikkekre és tantárgyakra bontott teljesség következménye az lett, hogy az egészséges ember nevelése kikerült a nevelési oktatási rendszer egészét érintő feladatok közül és szakórákon megtanítandó tananyaggá transformálódott. 9. Az iskolai egészségnevelés vonatkozásában a testnevelés az egyetlen olyan tantárgy, ami még csak lehetőséget sem ad arra, hogy ismeretek megtanítatásával történjék meg a felmerülő problémákra való válaszadás. 10. Ha ugyanis már nem egyediek többi, hanem általánossá kezdenek válni a csontrendszerrel kapcsolatos deformitások, akkor a normál testnevelés óra feladata mind a korrekciós, mind a prevenciós feladatok ellátása. Ha az iskola táskasúlya évtizedek óta nem csökkenthető, akkor a későbbi tartási rendellenességeket megelőzendő a gerincoszlop és a vázizomzat kiemelt erősítése is folyamatos feladatot jelent. Viola Somhegyi, 2005. 118-132. A növekvő arányú allergiás tanulók számára sem az a legmegfelelőbb megoldás, hogy a testnevelés órák látogatása alól felmentést kapnak. A sor még folytatható. 11. Számtalanszor elhangzik, hogy az iskolai étkeztetés azért egyhangú és egészségtelen, mert az egészséges étkeztetés túl sokba kerül. Magam hallottam már évekkel ezelőtt egy rádióműsorban a dietetikus szakember nyilatkozatát, aki e probléma kapcsán értetlenségének adott hangot. Kidolgozott egészséges étrendajánlataik vannak, melyek az iskolai közétkeztetési pénzügyi normákhoz igazodnak. Az iskolák azonban nem fordulnak hozzájuk. Úgy tűnik, ebben az esetben is érvényes a különböző kommunikációs csatornákon való közlekedés. Természetesen az iskolai közétkeztetés ennél jóval bonyolultabb kérdéskör, mivel az iskolák általában gyermekélelmeztetési vállalkozásokkal szerződnek. Ha azonban a vállalkozók közötti választás lehetősége adott, akkor az iskola az egészséges táplálkozás iránti igényeit is érvényesítheti. Domonkos Mramurádz, 2005-52-66, 12 az alapvető higiénész szokások intézményes kialakításáról, meghatározott alkalmakhoz kötődő kézmosás, evőeszköz használat, szájhigiéne és a többi, az óvoda gondoskodik. Ezen szokások automatizmussá válása azonban akkor valószínűsíthető, ha az iskolában is megvannak a feltételek például a kulturált étkezéshez és a mellékhelyiség használatához. Az egészségügyi szokásrendszer azonban nem csupán elemek sokaságát és egymás mellettiségét jelenti. Az iskolás évek alatt történik meg ezen elemek rendszerbeszerveződése. Ekkor formálódik a tanulókban tudattalanul az a beállítódás, mely a feladatok iskolai és iskolán kívüli sokaságának és a hozzájuk kapcsolható időmennyiségnek az összeegyeztethetőségén alapul. Ekkor épül ki a prioritások hierarchikus rendszere, mely a majdani életmódot, életvitelt és életminőséget fogja jellemezni. Ezért az egészségügyi szokásrendszer magasabb szintű vételének lényeges kérdése, hogy az iskola elbonyolult egyensúlyteremtési folyamatban tudatosan, egészségnevelési tevékenysége kapcsán milyen feladatot tart magáénak. Például elkívánja-e juttatni tanulóit annak a belátásához, hogy mindennapi életük nem külső körülmények által alakul, hanem saját maguk által alakítható, megtervezhető, melyben felelősségük van. Más szavakkal kifejezve, szerepet vállal-e az iskola a belső kontroll kiépítésének folyamatában. Segítséget ad-e tanulóinak abban, hogy az időbeosztáshoz, a napi rendszerintéléshez, a munka és a pihenés egyénre szabott mértékének kialakításához szükséges készségek fejlesztéséhez eszközrendszert bocsát tanulói rendelkezésére. 13. Andorka Rudolf az elidegenedés és az anómia fogalmainak együttes kezelésével a deviáns viselkedések általános értelmezési keretét alkotta meg. Andorka, 1994, Elekes Zsuzsa, Paksi Borbála és Oprich Judit empirikus vizsgálatai középiskolások körében mutattak rá ezekre a normakövető magatartásokra és a csoportvonzásra. Elekes Paksi, 1994, Oprich Paksi, 1998. 14. Nem kívánunk-e tevékenységekre receptkönyvet adni. Kiemeljük azonban a közös élményeket megalapozó, majd továbbépítő kirándulásokban, a hasonló érdeklődésű tanulók számára iskolán belül és azon kívül is együttműködési mintákat nyújtó szakkörökben, a csoportépítése és a csoportok közötti versengések megtanulására egyaránt alkalmas sporttevékenységekben rejlő lehetőségeket. 15. Például ha azt tapasztaljuk, hogy egy gyereknek felborult a korábban jól működő napi rendje, ebből adódóan iskolai teljesítménye romlani kezd, túl keveset vagy túl sokat eszik, elkezd dohányozni vagy alkoholt fogyasztani, akkor három különböző problémát észlelünk. Azonban ha tudjuk, hogy mindezek az érzelmi biztonság sérülésével vannak kapcsolatban, akkor e biztonságérzet újbóli megtalálásában nyújtott segítség a korábbi kedvezőtlen tünetek visszaszorulását, esetleg megszűnését eredményezheti. 16. Amper lelki egészségben kifejeződő egyensúlyi állapot belső szerkezetének megértését Antonovsky koherencia érzet definíciója segíti. Eszerint a koherencia érzet olyan globális orientáció, melyben az átláthatóság, érthetőség és a van értelme, érdemes megtenni, érzése mint személyiség diszpozíciók képesek a megvalósíthatóság érzetét az objektív körülményektől függetlenül is befolyásolni. Varga, 2005b. 18-19. Az iskola szereplői esetében ez úgy is értelmezhető, hogy az átláthatóság és a személyes elköteleződés érzésének a kiváltása megfelelően alkalmazott pedagógiai eszköztárral képes lehet olyan belső erőforrások mozgósítására, melyek segítségével az adott állapot kezelhetőségének az esélyei megnőnek. 17. Mindkét kutatóra Buda Béla hivatkozik. Buda, 2003-a, 21-22. 18. Schinder, 100. Kísérletére hivatkozik Goleman, amikor azt írja, hogy a reményfoka megbízhatóbban jelzi előre a tanulók félévi jegyeit, mint az IQ-teszt. Goleman, 1997-134. Ebben az értelemben a reményfoka a követelmények és a teljesítmények közötti időtávlat kifejeződése. 19. Egy országos reprezentatív vizsgálat szerint a 12-16 éves iskolások közel egyharmada túlzónak ítéli mind a szülei, mind a tanárai elvárását tanulmányait illetően. Ugyanezen iskolások egynegyedét nyomasztják az iskolai feladatok, alvási nehézségeik vannak, egyharmaduk gyakran panaszkodik fejfájásra, lehangoltságra, ingerlékenységre, feszültségre, közel felük pedig idegesnek vallja magát. Iskolás gyermekek egészségmagatartása 1986-tól 1993-42, 62, 92. 20 amper koherencia érzetnek az egészségességben betöltött szerepét elemzi Varga Károly. Varga, 2004, 2005-a, 2005-b, Sedrőkkel folytatott reprezentatív magyarországi kutatás szerint a kevés önbizalommal rendelkező iskolások közel felének életérzése a boldogtalanság. Iskolás gyermekek egészségmagatartása 1986-tól 1993-ig 80-adik. 21 Rotter, E. B. Klinikai gyakorlatában különbséget talált az emberek között a kontroll helye szempontjából. Belső kontrollúlaknak nevezte el azokat, akik cselekedeteiket eredményesnek minősítik, és úgy érzik, hogy sorsuk irányítása saját erőfeszítéseiktől függ. Külső kontrollúlaknak azokat tekintette, akik a külső körülmények determinációját érezték döntőnek saját sorsuk alakulásában. Rotter, 1966, Vallace, P. szerint az erős belső kontrollú emberek sokkal esélyesebbek, hogy kitűnjenek az iskolában, sikeresek legyenek az életben, ők azok, akik úgy gondolják, hogy irányítani tudják a dolgokat, uralni tudják a körülményeket, védettebbek a különböző függőségek kialakulásával, például internet használat, szemben. Vallace, 2002. 215. egy longitudinális vizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy a magasabb szintű belső kontrollérzése kedvező hatással van az egészségre. Tahini Eges Lampek, 2000. 319. 22. Az angol száz szakirodalom a pedagógus szereptartalmak a csoportoldalú megközelítéssel és a társadalom fejlődés különböző időszakaszaiban vizsgálja. Témánk vonatkozásában kutatásra vár még, hogy Magyarországon a társadalmi változások milyen befolyásolt gyakoroltak a tanári szereptartalmakra. 23. Buda Béla úgy látja, hogy az iskola hatékonyságát sokkal inkább növeli a pedagógusok elkötelezettsége, modellhatása, hitelessége, kongruenciája, mint a normatív rend. A pálya legfőbb nehézségét azonban az jelenti, hogy az egyik legbonyolultabb szerephálózat, szereproblematika jelenik meg benne. A pedagógusok lelki egészsége ezért kiemelt jelentőségű, hiszen az indirekt nevelés mintakövetéseken, azonosulásokon keresztül érvényesül. Így a pedagógus szerep újraértelmezése egyre sürgetőbb feladat. Buda, 2003-b. 72. és 157. Az előzőek alapján mentálhigién és beavatkozási pontnak tekinthető a szerepviszonyokból eredő szervezeti problémák követése és megoldása. Buda, 2003-a. 283. Az egészség elnevezésű pedagógiai program mentálhigiénére alapozott iskolai szervezetfejlesztéssel a szerepviszonyokat újra struktúrálta, a terhelési pontokat egyéni és csoportszinten átrendezte. Meleg, 2001. 24-2000 fős gyermek mintán végzett országos vizsgálat, New Hampshire Egyetem, 1984, kiderítette, hogy a szexuális visszaélés megelőzésére kidolgozott programok nem sokat érnek, sőt egyenesen károsak. Ezek a programok az alapvető tudnivalókra szorítkoztak, megtanították a különbséget, jó és rossz érintés között, felhívták a figyelmet a veszélyekre, és arra buzdították a gyerekeket, hogy bármi kellemetlen történik is velük, közüljék a felnőttekkel. A követő vizsgálatok azonban kiderítették, hogy az ilyen programok nem mozgósították a gyerekeket a szembeszegülésre. Goleman, 1997, 379. 25. Úgy gondoljuk, hogy az iskolai egészségnevelés újragondolása nem csak az életminőséget, hanem a nevelés szerepét tekintve is túlmutat az iskola falain. A nevelés európaisága nem egyszerűen ismeretbővítésből áll, hanem a teljes személyiséget alakító, összetett pedagógiai tevékenység. Rókus Falvi, 1997. A dokumentum forrása. Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette, Bárdossy Ildikó Forrajer, Katalin Kéri Katalin, TBTK Neveléstudományi Intézet, HFOP 331P 2049-1-34-1-0 jelűprojekt, Pécs, 2006. május 31. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet http://2.per/.nti.btk.pte.hu/. H7624 Pécs, ifjúságú. 6. tel, 72, 503-tól 600/4555, 4221 fax, 72, 213-tól 418/4003. Az elektronikus változatot készítette. Ambrus Attila József. Ambrus a kukac lipteu.